Jó ráadozást mindenkinek, péntek délután van, Fintech világa, válogatunk a fintech.hu legfrissebb és legizgalmasabb, legolvasottabb, leglájkoltabb cikkei közül. Szupán Márton van itt a PIK alapítója a stúdióban. Hát lesz itt minden, engedélyes és engedély nélküli csalás Magyarországon, illetve máshol, és hát kezdjük rögtön akkor egy igazi bulvárral, nem?
Halálbüntetés.
Egy halál a fintekben, az mindig jó, nem? Múlt héten pénzügyi edukációval fejeztük be. Nem tudom, hogy egy halálos ítélet Vietnámban az mennyire edukatív, de majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Mindeset ezt azért az emberek ilyesmire, hogyha pénzügyekről van szó, és még van benne egy kis halálos ítélet, azért az már úgy felkelti az érdeklődést. Banki csalásokról van szó, 11 éven át, és egy hölgy, egy női személy.
Na hát itt az történt, hogy 11 éven keresztül egy vietnámi milliárdos nő, akinek te fogod kimondani a nevét.
Nem. Trong.
Trong Mai Lan 11 éven keresztül. Tulajdonképpen, ahogy itt a Görög Szabi, a cikkünk szerzője fogalmaz, kifosztotta Vietnám egyik legnagyobb bankját, ami aztán egyébként kiderül néhány sorral lejjebb, hogy a saját bankja volt tulajdonképpen. Szóval ilyen egészen meghökkentő sztori rajzolódott ki. De hogy akkor mi is történt itt pontosan? Adott egy vietnámi szegény családból származó kislány, aki az édesanyjával a Ho Chi Minh City egyik piacán, az ugye a korábbi Saigon. Kamufipőke, így is mondhatjuk. Különböző dolgokat, ékszereket, meg ilyesmiket, nem is tudom miket árul egy piacon. Szóval itt még talán nem a kamupipőke szerepében tetszelek, hanem próbálja kemény munkával megszerezni az édesanyjával fiatal korában a családjának a betevőjét, és aztán, hogyha itt vágunk egy néhány évet, akkor látunk egy elképesztően gazdag vietnámi hölgyet, aki ugye megegyezik ezzel a korábbi kislány figuránkkal, aki 44 milliárd dollárt hitelez ki magának, hiteleztet ki a Saigon Commercial Bank nevű Vietnám legnagyobb bankjával az ingatlan vállalkozásai számára, hogy így gyakorlatilag teljes mértékben Ho Chi Minh City-t áthálózza az ingatlan birodalma. És hát ezt így elkezdték kapargatni az elmúlt időben. Egy egészen elképesztő méretű per hálózat során 2700 embert hallgattak ki. Ezen 10 államügyész és neki 200 a ügyészhelyettesük, jogászuk dolgozott, vagy dolgozik talán mai napig. 84 embert ültettek a vádlottak padjára, és mindenki bűnös volt.
Ez a 100%-os. Vietnámban működik, látod, az igazságszolgáltatás.
Vannak azért még ilyen országok.
Vannak. Akik odaütettünk, az mind bűnös volt. De csak egyet, mert azt szoktad mondani, hogy 44 milliárd dollár az sok. De ez a Magyarország GDP-nek, azt legalábbis a cikkben ez van, az a 25%-a éves. Tehát az a szép pénz. Na.
És ráadásul Vietnám GDP-jének is a 10%-a. Akkor adott a matek lecke, hogy Vietnám GDP-je hányszor nagyobb, mint Magyarország. Ez a mai feladványunk. Úgyhogy brutális a méret, és ugye az a 11 év az nem olyan sok idő, amúgy, hogy egy ilyet fölépítsen. És akkor így megy tovább a cikkünk. Talán ez top 5 cikkünkben van, amin én is meglepődtem, de ez jó, amikor az ember saját magánál olvas ilyen dolgokat.
Folytatsz filmesítve az egészet.
Filmesítve,
igen. Tehát ott van a hölgy, aki már nem a piacon ékszertáró, 11 éve ugye tulajdonképpen egy nagy bankotnak lett így a legnagyobb ügyfele, meg az egyetlen ügyfele, mert 90%-ban a bankpénz nála volt kihelyezve.
A kihelyezett hitelek 93%-a nála landolt, és akkor itt elkezdenek ugye megjelenni az újabbnál újabb szereplők. Ugye Vietnámban van egy olyan szabály, védjék a piacot a jó kommunista országban. Egy pénzintézetben egy személy vagy egy érdekcsoport maximum 5% részesedést tarthat. Hát itt adott a kérdés akkor, hogy lehet 5%-kal ekkora befolyást élni. Hát jönnek a jó öreg strómanok, ugye volt egyszer talán az Indexnek egy ilyen cikke az A, B, C, D kategóriás strómanokról, akik különböző szolgáltatásokat látnak még el a megbízójuk számára.
Nagy családja volt, és ez így felhasználhatóak voltak.
Így van, család, sofőr, sofőrnek van még, vagy lesz még szerepe azon kívül, hogy a milliárdos nőt szárítgatta a bank és az ingatlanok között. Tehát azt mutatta ki ez a nyomozás, hogy a bank 90%-át valójában a főhősünk birtokolta, Tehát adott egy piaci árus kislány, aki nem sokkal később, mondjuk egy-két évtizeddel később ott tart, hogy 44 milliárd dolláros hitelportfólióból épített ingatlan birodalmon ül. Ez egy piaci szereplő, magánszemélyek meg különböző vállalatok a tulajdonosai, amit ugye egy ilyen szép kis kapcsolati hálót fölrajzolunk, akkor a 90%-a a milliárdos nőhöz köthető, tehát gyakorlatilag csinált magának egy bankot.
Meg egy másikat a ház pincéjében.
Ami még izgalmas ebben, igen, hogy ez egyébként három nehéz helyzetben levő banknak az összeolvasztásából jött létre, amit a milliárdos nő segített pénzügyileg, és akkor gyakorlatilag itt tudta nagyon rövid úton megszerezni ezt a drasztikusan magas tulajdonrészt. És igen, a ház pincében is csinált egy bankfiókot.
Kisebb-nagyobb trezort.
Így van, itt jön képbe a sofőr.
Meg a film,
igen. Ugye adott a Saigon Commercial Bank, ami ugye 90%-ban a vádak szerint Truong kezében landol az összeolvasztás, három bank összeolvadása után, és hát a sofőrünk bőszen rohangál a Saigon különböző pontjain levő bankfiókok között, és összesen ez alatt az időszak alatt 4 milliárd dollár készpénzt vesz föl, és halmoz föl
a pincében. Ami 2 tonna, ugye?
Ez 2 tonna, igen. Azt számoltuk ki, hogy
megdolgozott.
Ugye ez a legnagyobb vietnámi dong címletében is 2 tonna. Az megint, hát de ha úgy nézed, akkor meg olyan, mint a parkolna ott egy közepes méretű kocsi, vagy egy nagyon méretű kocsi, szóval annyira tulajdonképpen nem is csak, ami ebben még izgi, hogy azért ennek a sofőrnek az üzemanyag fogyasztása is nagyon komoly lehetett, mert hogy ezt egyébként nem a teljes 11 év alatt végezte el, hanem 2019-től kezdve. Nyilvánvalóan erről nem írunk, de a 84 vádlott egyike a sofőr. 2019 és 23 között, tehát 4 év alatt évi 1 milliárd dollár az...
Kigyúrta magát. Na, de a hölgyet közben halálra ítélték, és hogyha fizet, akkor azért nem, tehát az is mi
jutott. Nem, ez nincs kimondva.
A visszafizet.
Hölgyet halálra ítélték, és igen. 27 milliárd dollár visszafizet ésére kötelezték. Feltételezi a cikkünk írója, hogy egyébként, hogyha visszafizeti és fellebbez, akkor életben maradhat, és akkor ugye vissza a gyökerekhez árulhatja újra a kislányával a piacon. De milyen szép életpálya lenne ez,
nem? Szép, mint egy estémes, azon gondolkoztam, hogy fogsz majd a gyereknek mesélni, de ne ilyeneket mesélj majd neki első körben. Tehát banki csalás. Hát
ez majd ilyen 3 éves korától.
Edukatív, igen. Na jó, forduljunk rá a Revolut Reportra, mert ez is megéri ezt a következő 10 percet, mert ez nagyon, nagyon érdekes. Pénzügyi visszaélések.
Igen, ma ilyen csaló napunk van.
Csalárdak vagyunk. 1000 milliárd a csalások értéke a világon. 1000 milliárd. Ez gondolom dollár. Általában dollár.
Így van, 1000 milliárd amerikai dollártól fosztja meg az embereket a csalóvilág éves szinten. Ehhez képest ugye a 44 milliárd dolláros előző sztoring főhőse.
Több éven keresztül.
Igen, tehát hogyha a kettőt párba állítjuk, akkor az tulajdonképpen egy ilyen megbocsátható dolog, nem, mintha nem is lenne. 1000 milliárd dollár. A sok. Hát most, hogyha azt nézzük, akkor ez mindig a 3-4, nincs a fejemben a globális Forbes lista, de a top lista első 3-4-5 helyezettjének az össz vagyona. Ami erős, de hozhatunk ilyen érdekes számokat, hogy a bitcoinnak alig kevesebb ez, mint a teljes piaci kapitalizációja. Tehát annyi pénzt vesztenek az emberek, mint az összes bitcoin a világon pénzügyi csalásokkal. Tehát hozhatunk többek között egyébként kriptocsalásokkal, tehát hogy talán még ezért is ez a párhuzam izgalmas. És ugye ez egy Revolut Report, amit mi feldolgoztunk.
Áldassék a mesterséges intelligencia, most jön.
Hát így van, mondjuk ezt mi a Revolut, meg mondja, hogy áldassék a Revolut mesterséges intelligenciája, azt állítja a Revolut saját magáról, nyilván ezt alá is támasztják, és ebben a riportban is egyébként alátámasztják, akit érdekel egyébként a fintech.hu cikkbe be is linkeltük ezt a riportot. 475 millió angol font értékű csalást sikerül megelőzni átlagosan a Revolut mesterséges intelligenciájának, tehát a 0,05%-át annak, ami egyébként megtörténik.
Jó, de ez a Revolut ügyfeleknél van.
Így van, tehát hogy nyilván...
Nagyon szép.
Nagyon szép. Érdekes lenne egyébként...
Ez egy vaskupola.
Igen. Teljes mértékben, nagyon brillírozol. Ma is. De hogy azért ez egy izgalmas dolog egyébként, hogy mondjuk eljátszani a gondolattal, érdemes lenne, ezt meg is fogjuk tenni, megkíséreljük majd párbeállítani, hogy a Revolut ügyfélköre az egész világ pénzügyi rendszeréhez képest mennyi, és akkor mit tudna okozni, hogyha a Revolutnak a mesterséges intelligencia rendszerét mindenhol bevezetnénk. Nyilván ez egy fikció, de hogy vélhetően azért az 1000 milliárd dollár egyrészt a pénzügyi edukáció hiánya miatt történhet meg, másrészt meg amiatt, mert nagyon sok pénzintézet meg Revolut konkurens nem rendelkezik ilyen fejlett csalás megelőzési rendszerekkel, de amúgy a 475 millió font is nagyon sok, ugye majdnem a fele a leggazdagabb magyar összvagyonának.
És ami nagyon érdekes, hogy van kétféle kategória, kétféle csalás, engedélyes és engedély nélkül. Ezt ugye fejtegettük, az engedélyes az, amikor én valamilyen módon nyitva hagyom a lakás ajtót, és valaki besétál, és hopp, talált egy pénzt, tehát a másik az, hogy valaki a kódomat felüti, meg vagy föltöri, meg pajszerrel bejön. Ugye ez meg az engedély nélküli történet, ugye? Tehát az egyiknél nem nagyon tehetek róla, rajtam kívülálló, a másikban pedig én vagyok a béna, a suta, nem megfelelően edukált, megvezetett csalás áldozata valamilyen módon, ugye? Így lehet
így van, legalábbis a műsor előtt így magyarázta el nekem, amikor feltettem a kérdéseket.
És ugye a Revolutnál ez úgy van, hogy 38% az engedélyes, tehát az egyharmad az, aki béna volt, és beengedte a betörőt, meg is kínálta, a 62% meg engedély nélkül. Magyarország, és itt a lényeg, viszont ez teljesen másképpen van. Itt is kiszámoltátok, hogy ez mennyi, nem tudom mekkora összeg, de Magyarországon 92% engedélyes csalás.
Emlékszem, hogy egy pár műsorral ezelőtt arról beszélgettünk, hogy van ez az OECD mutatószám, hogy a pénzügyi edukáltságnak a szintje 100-as skálán 70-estől elfogadható, a világ átlag valahol 60 környéki, 59 talán, viszont ami nagyon izgalmas volt ebből, és pont ez a szám, ez tökéletesen alátámasztja ezt, jobbak vagyunk az EU átlagnál a pénzügyi lexikális tudásban, viszont 20-valahányas a magyar átlag a tudatos viselkedésben. Ott van a fejünkben a tudás.
Mint a Kressz.
Mint a Kressz, igen. Ott van a fejünkben a tudás, de nem használjuk. Ez pont ezt jelzi, hogy ilyen teljesen ostoba módon belesétálunk az engedélyes csalásokba, amit pontosan úgy, ahogy elmondtad, gyakorlatilag mi vagyunk az. Amikor, pont tudod, ez pontosan, amikor jön az üzenet, hogy DHL csomagja, vagy akármilyen csomagja érkezett.
Én ugye nem rendeltem meg,
olyan domén nevek vannak ott, meg olyan néha helyesírási hibás. És ugye ezekből van rengeteg, ugye hoztad itt példának, amikor műsor előtti beszélgetésben ezeket, meg talán a cikkünk is hozza ezeket a munkaállási hirdetéssel kapcsolatos csalásokat. Tehát így, ahogy mondod, igazából ennek a 92%-nak elméletben a 100%-a megelőzhető lenne tudatossággal és edukációval. Tehát ez az, amiről beszélünk, és ezért nagyon, nagyon erős mondásoknak tartom, amivel mondjuk a magyar piacon szemben a külföldi piacokkal le tud pattanni mondjuk a PIK-nek a pénzügyi edukációra fókuszáló terméke, hogy minek edukáljunk, megtanulják az iskolában, majd megtanulják akkor, hogy kell egy hitellel bánni, amikor majd lesz hitelük. Hát ez ide vezet, hogy gyakorlatilag két kézzel rántják és tépik ki az emberek zsebéből az amúgy sem túl sok pénzt.
Érdekes, és azon gondolkoztam még hallgatlak, hogy a Revolut, ugye onnan indultunk, hogy a Revolut mesterséges intelligencia védelmi rendszere 457 millió font értékű csalást előzött meg. Ezek Revolut ügyfelek, igaz?
Igen.
És azon gondolkozom, a másik két adatsorban ez már globális, az 1000 milliárd az globális, az már nem csak Revolut ügyfél, és akkor megint visszajutunk oda, hogy azt szeretném gondolni, de én most úgy vélekedem, hogy a Revolut ügyfélkör az már egy szűrt ügyfélkör. Az Magyarországon is egy nyitottabb, egy talán edukáltabb, talán képzettebb pénzügyileg, aki váltott idő, előtte váltott, és nem holnap után fog Revolutra váltani, vagy bármi másra váltani.
Itt is vannak a számok. A magyar Revolut ügyfelek esetében 62-38 az engedély nélkül és az engedélyezett arány, a teljes magyar lakosságban meg 8-92. Tehát brutális, elképesztő a különbség. Elképesztő a különbség. Hát most erre talán lehet azt mondani, mivel a Revolut ügyfelkör egy fiatalabb ügyfelkör is, hogy azt is jelenti, hogy így az idő előre haladtával ez az arány tud változni majd. De a 62-38 sem jó, tehát a 38 is lehetne potenciálisan nulla, de teljesen így van, ahogy mondod, hogy a Revolut ügyfélkör egy tudatosabb, egy sokkal tudatosabb ügyfélkör.
Jó, szóval a vietnámi milliárdos nő, meg ez a Revolut report, mind a kettő nagyon tanulságos, és a fintech.hu-n ezek a legolvasottabb aktuális cikkek most, úgyhogy szerintem érdemes ezt böngészni, meg egy picit elgondolkozni, hogy ez a sok ez az engedélyes áldozat, ez ennek sokkal kevesebbnek kéne lenni. Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk, tehát ahogy mondtam, a részletek, az információk, a riportok a fintech.hu-n. Jó hétvégét!